Eklektika. Szerkesztő műsorvezető. Bébíró Zoltán.
Üdvözlöm a hallgatóinkat szeretettel és tisztelettel. Nem egyedül ülök itt, hanem Laki Móni, Tar Gyuri, akik előadó művészek, és ezen belül nagyon speciális, réteg specifikus műfajt választottak maguknak, a báb színészetet. Együtt most már, ha jól tudom, ugye emlékezetemet megforgatva 13 éve vagytok együtt, minimum, és utaztok tájelőadásokra bárhova, ahova hívnak titeket, és logisztikai leegyeztethető. Ezen kívül nyilván próbáltok is, tehát sokat vagytok együtt. Miért nem lettetek egy pára?
A Gyuri direkt azt mondta, hogy erről nem beszélhetünk. Megkért rá.
Hát Gyuri, itt most bajba
most
kerültem.
Most, hogy már mindenki tudja, hogy gyönyörű vagyok igazából, igen. Teljesen minden.
Ja, szóval ez az oka, igen. Túl szép a Móni hozzá, igen.
Köszönöm.
Nagyon erős egyéniségek vagyunk mindketten. És mindkettőnknek fontos, amit csinálunk, és ezért elég hamar rájöttünk arra, hogy ehhez jobb, hogyha meghúzunk egy vonalat.
Jó, azért, hogy az igazsághoz hozzátartozik,
és kinek a kezébe volt a ceruza?
De hogy igen, hogy voltak erre próbálkozásaink, még ismerettségünk nagyon-nagyon kezdeti, hajnali, tehát hogy a legelején. De aztán hamar rájöttünk, hogy nem kompatibilis a dolog. Tehát barátként, kollégaként sokkal jobban működünk, nem, egyszerűen nem élünk össze. Tehát
és a 10 év múlva fogtok rájönni, hogy mégiscsak igen?
Hát,
van úgy, hogy túl jól ismeri az ember
nem, a ez a parka csak hangja volt, bocsánat.
Nem.
Aztán, hát jó. Hogy mondtad, hogy jól ismeri a másikat?
Hát mi nagyon, igen. Szerintem mi gyakorlatilag...
Túl jól ismeri ez a Gyurit.
Igen, de ez most nem rossz értelemben. Tehát mi, amikor például Pápán voltunk kollégák, össze voltunk zárva gyakorlatilag 0-24-ben néha, évekig. És azon nevetgéltünk egy időben, hogy nem kellett beszélnünk ahhoz, hogy kommunikáljunk. Uh-huh. Tehát nem kellett szóval megszólalnunk, hogy tudjuk, hogy a
hát
másik...
Ez a házasság.
Én azt szoktam mondani, hogy a Móni nekem a választott családom. Uh-huh. Tehát a mi kapcsolatunkra egyébként nagyon jellemző, hogy direkt vagy indirekt módon, de egyfolytában tanítjuk egymást. És amikor elkezdtük csinálni ezt a Cimbora produkció nevű történetet, mi ezt akkoriban ismertük föl. Hogyha igazán nyitott szívvel és figyelemmel vagyunk egymás felé, akkor sokkal jobban tudunk együtt is építkezni, és valami tényleg olyat csinálni, amiben nem csak, hogy önazonosak tudunk lenni mindketten, hanem még hozzá is teszünk egy kicsit a világhoz.
Gyuri, a te családod mit szólt ahhoz, hogy ilyen... szakmát választottál?
Teljes mértékben támogattak. Tehát viszonylag kiskoromban kiderült, hogy van hozzá affinitásom.
Az édesanyád óvónő?
Igen, édesanyám óvónő.
És gondolom ebben tulajdonképpen örvendezett, nem?
Végig és feltétel nélkül támogatott ebben. Még akkor is, amikor úgy látszott, hogy nem lesz ebből semmi, mert éppen több kedvem volt kardozni, járni. Aztán, amikor rájöttem, hogy mégiscsak hiányzik az a kis plusz, amit ez nekem adott, akkor is támogatott ebben, és mindig mondta, hogy abba ne hagyjam, csináljam, kitartás, mert hogyha abba hagyom, akkor életem végéig bánni fogom.
Igaza volt szerintem. Kedves hallgatóim, báb előadó művészek, a Móni és a György alkotta duó egy újabb előadás részletet fog bemutatni, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Béka király. Első részlet.
Hoppla hopp, szép világ, aranynapszás sugarát, hintirétre virágra, nincs ki többet kívánna. Hoppla hopp, szép golyó, szikrázó és csillogó, gurulj röppenj égbe fel. Jaj, a golyóm, az aranygolyóm oda lett. A tó mély sötét vizében meg nem lelem.
Elveszett.
Brek!
Csak te vagy az, varacskos.
Jaj! 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 Mi bajod, szép királylány? Úgy zakogsz, hogy még a hideg kő is meglátulna hallatán.
Én bizony az aranygolyómat siratom. Beesett a tóba.
Ne sírj! Ne ríj itt hiába! Segítek én rajtad! Persze csak akkor, ha adsz valamit érte.
Adok hát! Hogy ne adnék? Mindent megkapsz, amit csak a szemed, a szád megkíván. Tiéd lehetnek gyöngyeim, drága köveim, básonyos szép ruháim. Sőt, tudod mit? Megkaphatod még ráadásnak az aranykoronát is a fejemről.
Brek! Mit kezdjek én gyöngyel, drága kővel, szép ruhával? Koronám magamnak is van, mint láthatod.
Hát akkor brekeg már ki végre, hogy mit szeretnél az aranygolyómért cserébe.
Nem kérek én más egyebet, mint hogy hadd legyek a társad. Játszó pajtásod. Hadd üljek veled egy asztalnál. Ehessek a tányérkádról. Ihassak a poharadból. Alhassak az ágyacskádban. Ha mindezt megígéred, lemerülök a tó legsötétebb fenekére, s felhozom onnan kedves játékszered.
De hát...
Jó, jó. Ha nem, hát nem. Isten áldjon, királylány. Brek.
Hölgyeim és uraim, ez volt tehát a Cimbora produkciónak egy másik előadásában való első részlet, amelyet Móni Gyuri prezentált. Nyilván a közönség szokott bele tapsolni az előadásokba, itt, ott, amott, spontán. Ez előfordul, vagy ez a gyerekekre nem jellemző?
Azért. Tehát ezek tervezett dolgok.
Ja, bocsánat,
hangok.
Tehát, hogy tehát nem annyira spontán, azért itt egy nagyon jól megszerkesztett, megrendezett előadásról van szó, ahol tulajdonképpen ugye azt szokták mondani, hogy a nézőtéren mindig az történik egy jó színész esetében, amit a színész akar, hogy történjen. És valóban visszatérve egy néhányan ezelőtti kérdésre, hogy... ha elszabadulnak ugye a gyerekek, kicsit nagyobb a ricsaj, mint amit esetleg kezelni tudunk, az baj, mert nekünk folyamatosan vezetni kell a közönséget. Tehát akkor tapsolnak, amikor tapsolniuk kell, úgymond, tehát amikor arra vezetjük őket, hogy itt most tapsolni kell, akkor lesznek szomorúak, amikor szomorúnak kell lenni. Tehát, hogy ez tőlünk meg, ez a mi felelős, ez a mi munkánk igazából.
Hát nyilvánvaló, hogy a nem a színésznek kell sírnia, amikor sírás van a dramaturgiában, hanem a közönségnek, logikus, és fordítva is, annak kell nevetni, nem a színésznek. Kik a példaképek? Kik voltak? Hogyan találkoztál Móni például legelőször a báb előadással? Láttál-e valaha életedben, amire visszaemlékszel, vagy visszatudsz?
Én megmondom őszintén, hogy a gyerekkoromból nem sok báb előadásra emlékszem, és egészen a Pegazus Színházig arra sem emlékszem, hogy meglátogattam volna igazán báb előadásokat felnőtt fejjel. Nyilván a Pegazus Színház, ahol mi ugye bábszínészi avanzsálódtunk, nagyon nagy hatással volt ránk, de azóta is keressük azokat az embereket, azokat a megnyilvánulási formákat, művészeti irányzatokat, amik minket tudnak inspirálni az önálló munkára. Például nekem a Fabók Mancsi egy olyan művész, akit mindig ilyen áhítattal nézek a színpadon. Tehát amit ő csinál, az zseniális. Zseniális.
Miért alakítottatok önálló produkciót? Miért nem szegődtetek egy már meglévő társulathoz? Ez hogy jött?
Amikor én pápáról eljöttem a harmadik évadom után, akkor találkoztunk a Mónival itt Pesten, és neki volt egy ötlete, mondogatta, hogy csinálni kéne valamit, és addig-addig beszélgettük, amíg arra jutottunk, hogy akkor megpróbálunk báb előadást csinálni, és báb színházzal foglalkozni magunk is, mert ezt mindketten nagyon megszerettük, mert egy csodálatos világ rengeteg eszközzel és lehetőséggel. És néztük, hogy mink van, volt egy darab Mónink, egy darab Gyurink, rengeteg lelkesedésünk, és lövésünk se volt arról, hogy mekkora fába vágjuk a fejszénket. Tehát ami tévutat be lehetett járni, azt mi tisztességgel bejártuk, és megfizettük a tanuló pénzeit ennek a dolognak.
Igen, de aztán jöttek segítségek, tehát ugye Sződi Szilárd, itt a születben beszélgettünk róla, ő tavaly hagyta itt ezt a földi világot, nekünk tanárunk volt drámaelméletből, végülis ő szánt meg minket, ezt nem tudom másképp mondani, és azt mondta, hogy jó, megrendezem ezt nektek, hogyha ennyire szeretnétek egy önálló darabot, és akkor a Szilárd igazából útjára indította a Cimbora produkciót.
Ki adta a nevét? Közösen névválasztás
hát,
volt?
Gyakorlatilag nekem van egy Cimbora nevű kutyám, és a Gyuri azt mondta, amikor arra beszéltünk, hogy na jó, de mi legyen a nevünk, azt mondta, hogy hát legyen Cimbora produkció. És akkor mondtam, hogy hát ez végül is nem hangzik rosszul, úgyhogy...
Mennyei harsonák zengedtek fel az égben, kisütött a nap, és tudtuk, hogy így kell legyen.
Mónikám, mit olvastál legutoljára, milyen könyvet?
Én a Boldogság...
Kék madara.
A Boldogság magjai című könyvet olvastam, mint egy jógi... írt, egy mester, nem is tudom, hogy jogi, de egy mester. Nem fogom tudni kimondani a nevét, mert azt hiszem, hogy orosz, vagy valami hasonló. És az ő könyvét olvastam el most karácsonykor, és ebből vettem is ajándékba, vagy 5-6 darabot, a Gyuri is kapott egyet.
29. oldalnál tartok.
Úgyhogy ez volt az utolsó olvasmányom.
Amikor utaztok, ugye sokat utaztok egy autóban, Móni vezet, Gyuri készül a jogosítvány megszerzésre, akkor... Szoktatok zenét hallgatni? Nem. Vagy inkább beszélgettek végig? Gyakoroltok?
Zenét vagy? Nem szoktunk hallgatni.
Beskálázni kell egy bábszínésznek, vagy valami ehhez hasonló dolgot?
Amennyiben énekelni kell, akkor igen, de azt inkább előadás előtt érdemes megtenni, mert még az autóban odaérünk, az idő. Átbeszéljük inkább az ilyen operatívabb ügyeket, hogy pályázati jelentkezések, e-mailek, visszahívtad, írtál neki, azt majd nézzük meg, vagy kell venni még gyors kötözőt, meg leukoplasztot. Ez a kettő, ez örök téma, hogy te vettél?
Miért?
Én se. Elfogy. Egyszerűen a gyors kötöző és a leukoplaszt az nálunk mindig elfogy.
De az valahogy. Mire kell?
A leukoplaszt, ugye a mikroportot rögzítjük igen. fel az arcunkra, a gyorskötő...
Meg bármit, bárhova,
igen. És mindig fönt felejtjük valamely részét utána magunkon, és nézzük, hogy miért néznek minket. A gyorskötőzővel meg a paravánt rögzítünk, függönyt rögzítünk, bármit rögzítünk, amit éppen gyorsan kell. Nagyon praktikus eszköz, ajánlom mindenkinek.
Leszakott báb kezeket.
Igen.
Igen, tehát azért van olyan, hogy gyorsan kell megoldani egy helyzetet, és a jó bábszínésznél a szerszámos ládában minden is van ilyen helyzetben.
Amikor készültetek ugye a principiumok principiumánál az előadásotokra, akkor honnan szereztetek bábokat?
Hát az első bábjainkat én követtem el.
Saját készítésre?
Tehát a szerkezetkész állapotukig én vittem el őket.
Hogy honnan derült ki, hogy van manuális készséged? Mert ez egy olyan szakma, ahol fizikum kell, tehát színészi fizikum, éneklés tudás, nagyon jó artikuláció, és nagyon jó manuális készség.
Pápán, amikor minket tanítgattak a báb színész mesterségre, sokszor elhangzott, és ezt be is tartották, hogy ez a báb színház, ez egy olyan műfaj, meg a báb készítés egy olyan műfaj, ahol a báb színésznek értenie kell a báb készítéshez, a báb készítőnek meg értenie kell a báb animáláshoz egy kicsit, mert itt annyira szoros együttműködésre van szükség, hogy ilyen tudás átvedett halmazok nélkül nem lesz jó végeredmény. Tehát mi minden premier előtt hetekig este 10-ig, éjfélig ott ültünk a műhelyben, és én ültem a sálmén, és vartam az apró plüssmajmokat, meg fűrészeltük a báblábakat, fújtuk a púrhabot, amit kellett. Tehát volt egy
műhelymunkából
volt ismeretanyagunk ahhoz, hogy el tudjunk indulni.
El tudjátok mondani, hogy
gondoltuk
ilyen
például.
De aztán kiderült, hogy nem.
De aztán ezeket a bábokat egyébként nem én fejeztem be, tehát ahogyan kinéznek a kiskokas bábjai, azt már nem az én érdemem, hanem a Benne Nikié, aki ezeket a bábokat végül is befejezte, és színpadkész állapotba hozta.
Hölgyeim és uraim, muzsikálni fogunk, elnézést kérek, elérkezett egy kis zene, Music Time, Bee Gees együttes mehet, vagy inkább Nora Jones?
Bee Gees.
Bee Gees. Uraim, sok szeretettel üdvözlöm a frissen bekapcsolódott hallgatóinkat. Ha vannak ilyenek, már pedig nagyon remélem, hogy igen. Aki Móni, Targyörgy, Targyuri, és jó magam szereplünk ebben a élő adásban, ebben a pillanatban a Röfit, a Farkast, a Békát és az összes többi szereplőt leszámítva. Elárulódott, vagy elmondatott, hogy milyen jó helyen lakik a Móni, milyen kellemes helyen, meg az is kiderült, hogy ott szoktatok próbálni. Ilyenkor felállítjátok a teljes díszletet? Egy próba úgy néz ki, mint egy előadás?
Attól függ, hogy hol próbálunk. Hogyha bent próbálunk a Móninál, ahol ő lakik, akkor nem állítunk díszletet, megeféléket, mert elég szűkös a hely, akkor jelzés szinten lejárjuk a történetet, vagy összevariáljuk magunkat egy akkora helyre, hogy a lényeget meg lehessen csinálni. Aztán vannak nekünk barátaink és támogatóink, akik alkalmasint a kezük munkájával, pakolással, vagy egy válveregetéssel segítenek minket, ki mivel tud.
Vagy egy üres teremmel.
Vagy egy üres teremmel, tehát van, hogy valamelyik őjüknél próbálunk. Ezek a megoldások szoktak általában születni.
A Lala hogy kerül be a képbe? Van egy Lala nevű úriember, aki a
Lala
tiszteletbeli és végleges harmadik tagnak is tekinthető, tehát, ugye? Jól tudom.
Így van.
És őre miért volt szükség, magától jelentkezett, vagy kooptáltátok, vagy ez hogy történt?
Hát ugye beszélgettünk arról, hogy hogyan indult ez az egész történet. Nem volt egyszerű az indulás, tehát ez nem úgy van, hogy hát én most csinálok egy darabot, és akkor megcsinálom, hanem nagyon sok belső konfliktussal kell szembenézni, meg külsővel is egyébként, hitetlenséggel, meg mindenfélével, amik az embert akadályozzák. És hát ez nem titok, hogy a Lala az én kedvesem, most már harmadik éve.
Jár a tapsa kitartásért.
Igen,
de amikor... De hát az előbb még azt mondta, hogy egy órával ezelőtt, hogy senki nem marad nem. meg melletted. Hát jó, hát ez csak képletes.
Ezt nem én nem mondtam.
Igen, jó. És nagy a szerelem, legalább megtudjuk ezt is.
Igen, mi nagyon szeretjük.
Jó, helyes. Igen. És ez a Gyuri pozícióját mennyiben? Tehát egy előadásban, akkor ezek szerint részt vesz az előadásban is.
A kiskokos előadásban vesz részt. Tehát amikor elindultunk a Lalával együtt, elindult ez az egész dolog.
De ő hogy került be egyáltalán?
Hát én elkezdtem arról beszélni vele, hogy én szeretnék egy produkciót. És akkor én nem is tudom, elkezdtünk próbálni, és ő is jött, és azt mondta, hogy ez neki lenne kedve, de ő egyébként zenés színpadon érvényesül inkább.
Mi játszik egy zenekarban?
Zenekara is van.
Melyik?
Meg ő... Hát egy The Age nevű zenekara van, de egyébként a Madách Színház színpadán lehet vele találkozni, illetve a Társulat nevű tehetségkutatóban annó ő volt a laborc, aki ezt megnyerte, ezt a szerepet. Tehát ő nagyon sok zenés darabban volt, Júdás, a Jézus Krisztus Szupersztárban, tehát nagyon sok zenés darabban szerepelt, mert a hangi kvalitásai és a színészi kvalitásai őt arra fele vitték, de azt mondta, hogy szívesen kipróbálna a Bábszínházat, mert mi egyébként, ahol találkoztunk, az egy gyerekszínházi produkció volt, egy másik produkció, és akkor ő már nagyban játszott gyerekeknek, és ő szereti ezt. Az ő anyukája is óvónéni egyébként, vagy óvónéni volt, tehát Gyurival van ilyen közös...
Szóval vonzod azokat a férfiakat, akiknek óvónő.
Óvónéni az anyukájuk, igen.
Ez a pedagógiai érzéke nem árt.
És azt mondta, hogy lenne ehhez kedve, és igazából így beszállt ebbe a hajóba. Aztán más elfoglaltságai miatt végül is a Röfit és a Béka királyt nem próbálta be velünk, vagy legalábbis még nem. A jövőt nem tudom, mi most inkább zenés utakon járunk együtt, illetve a Kiskakasban.
És vele van külön produkciód is neked?
Zenés produkciókat csináltunk adventkor, tehát elmentünk énekelni rendezvényekre.
Kérlek szépen, mitől függ az, hogy melyik darabot választhatok ki repertoárra?
Leginkább attól, hogy mit van kedvünk csinálni.
Mi korábban mik voltak ez a Béka, a Kiskakasnak, a Röfi Farkas előtt?
Ez a három előadásunk van nekünk. Tehát a koronavírus azért minket is alaposan ketté vágott.
Tényleg, azzal mi történt? Vissza ugye nem volt előadás. Hogy lehet egy olyan embernek tovább létezni, akik abból élnek?
Hát én ezt erre azt szoktam mondani, hogy nagyon sok mindenben volt lehetőségem kipróbálni magam. De a legkirályabb a pizzafutárkodás volt novembertől februárig. Azt kifejezetten élveztem. Legalább megtanultam rendesen robogót vezetni.
Igen, tehát hogy muszáj volt nyilván mellékes pénzkereseti lehetőségeket behozni az életünkbe, hiszen akkora pályázatokat mi nem nyerünk még, hogy most abból egy évig feltesszük a lábunkat, és akkor megélünk. De, De idefele beszélgettünk a Gyurival, hogy mi lenne a cél, és a Gyuri azt mondta, hogy a művészi szabadság, és hogy végre meg tudjunk élni abból, amit csinálunk, hogy ne kelljen százfele szakadni, és ezen az úton mi azért úgy szépen lassan haladunk, tehát hogy tudjunk erre koncentrálni, ebben fejlődni, tanulni, tovább növekedni a tudásban, a szakmaiságunkban.
Annak vannak előnyei, hogy olyan kicsik vagyunk, amilyenek. Tehát, hogy például ugye mondtam, hogy azt a darabot csináljuk meg, amelyiket akarjuk. Nem vagyunk igazából évadhoz kötve, mint egy nagy színház, ahol mondjuk havonta kell egy bemutatónak lenni, vagy havonta X előadást le kell játszani. Nem szorítanak minket igazából a határidők. Tehát
miért nem szegődtek el egy ilyen színházhoz, hogy fix havi 3 előadásra, vagy ilyesmi?
Én azért nem, mert én voltam...
De már mint cimboraként, tehát a ti produkciótokkal.
Á, értem. Még nem foglalkoztunk ezzel, mint ötlettel. Egyelőre azt akartuk elérni, és azt akartuk üzenbiztosan működtetni, hogy menjenek az előadásaink. A környező megyékben legyenek fix játszóhelyeink, legyen egy ügyfélkörünk, akik hívnak és szeretnek minket. Ez jelente malásan. Sikerült. Ez működget. Most ismerkedünk a pályázatok világával, mert vannak lehetőségek. A Köszönjük Magyarország programban.
No, de a Móni, mint diplomás szakértő, ebben biztos tud segíteni.
Természetesen, hát ez nagy részt neki köszönhető.
Én elég jó motor vagyok, tehát, hogy én értékesítéssel foglalkoztam 20 éven keresztül, és van ehhez valamiféle vénám, tehát a marketinghez, a saleshez. És egyáltalán én kosjegyű vagyok, nem tudom, mennyire foglalkozik az asztrológiával.
Az azt jelenti, hogy
nagy a kezdeményező készségem, igen, én megyek, és mondom a magamét, és én ebben jó vagyok, meg nagyon kitartó vagyok. Tehát, hogyha kitalálom, hogy azt akarom, akkor én addig megyek, amíg az meg nem lesz. Ez egy nagyon jó tulajdonság ebben a szakmában, és gyakorlatilag itt igen, hát átviszem a falon is, amit eltervezek, és én nekem az volt az egyik célom az önállósággal, hát az önállóság, tehát hogy én nagyon szívesen megyek máshova játszani, én örülök, ha közösség van, körülöttem emberek, szakértők, barátok, tehát mindenféle, de én szeretek egy bázist tudni, ami az én kezemben van. Tehát, hogy tudom, hogy amit én csinálok, meg én szervezek meg, az meg lesz. Akkor nem kell másra várnom, hogy majd mikor hívnak, mibe hívnak, kik hívnak, mennyit fizetnek. Szóval ezek mind olyan dolgok, ami egy idő után azért az ember tudja, hogy ha nálam van az irányítás, akkor jöhet hozzám más, ami gazdagítja a képet, de nem lesz kényszer. Tehát nem kell kényszerből elvállalni olyan dolgokat, amiket egyébként lehet, hogy nem vállalna el az ember szívesen.
Előadás részlet következik, mégpedig Tar Gyuri és Laki Móni fogja előadni a saját darabjuk rádiójáték változatát.
Béka király, második részlet. Ettem, ittam, jót mulattam, és most fáradt vagyok. Vigyél hát fel a hálókamrádba, vesd meg sejem ágyikódat, hogy délutáni pihenésül nyugovóra térhessek.
Na azt már nem. Csúf béka, rút béka, bújjál be egy fazékba. Kuksolj ott a nap, mint nap, még egy gólya el nem kap. Csúf béka, rút béka, bújjál be egy fazékba. Kuksolj ott a nap, mint nap, még egy gólya el nem kap. Csúf
Hallgass
béka, rút béka.
Már el, édes lányom. Aki segített, mikor bajban voltál, azt később se vesd meg. Ágyazz meg a vendégnek, ha elfáradt, hadd pihenjék.
Na de papus!
Szót se halljak, tedd a dolgod szaporán.
Hát ennyi volt a részlet, kedves hallgatóim, most igazából ugye hozzá kell képzelnünk a bábokat, ami a kezetekben van. Mind a két kézben van külön báb, vagy mindig csak egy bábból dolgoztok per fő?
Bábtípus válogatja, bunrakunál, egyszerre egyet, mert ott szükség van a másik kézre is. Tehát az egyik kezemmel tartom a pöcköt a fejében, azzal animálom őt, mozgatom a fejét, tudom befolyásolni a testtartását.
De van egy kis finom mechanika a bábon belül?
Igazából csuklópontok vannak, aha, ahol egy emberen is van igazából, és a másik kezemmel meg fogom a kezét, mutogatok, gesztikulálok vele, mozgatom a lábát, vagy a csípőjét, hogyha éppen kell.
Egymást szoktátok kritizálni? Tehát amikor vége van az előadásnak, akkor beolvastok pozitív-negatív értelemben?
Muszáj, igen.
De van egy belső előadás elemzés?
Igen, tehát ahhoz is fejlődjünk, ahhoz egyrészt mindig vannak hibák. Tehát olyan nincs, hogy egy előadás tökéletesen sikerül, mert nincs ilyen.
De mi van akkor, hogyha Gyuri azt mondja, hogy nem voltál jó? Móni, mert ezen az előadáson nem tették ki magadé. Ilyen nincs.
Én ilyen sosem mondok. Következetesen és tudatosan, tehát tudom, hogy milyen érzékeny lelke van a Móninak egyébként, és azért ennyi idő alatt megtanultam, hogy hogyan kell a Mónival közölni, és én eleve abban hiszek, hogy építő jellegű kritikával érdemes hozzászólni. Van, amikor ki kell mondani, hogy gyerekek, ez szar volt, ahogy volt. Tehát van, amikor ki kell mondani, hogy a király mesztelen, de általában én próbálom úgy fogalmazni a dolgot, hogy senki ne sértődjön meg rajta, és javaslatot is teszek arra, hogy hogyan lehet ezt csinálni.
Meg hát azért már nagyon régóta dolgozunk együtt, mint pontosan tudjuk, hogy a másiknek mi az erőssége, mi a gyengesége, mire kell figyelni, hol szokott hibázni, mire kell felhívni a figyelmét, szóvégi mással hangzókra figyelj oda, mert nem hallatszik, hogy T betű van a végén, meg nem tudom, tehát azért ezeket mi már nagyon jól tudjuk.
És ez egy olyan pontja például annak, ahol meglátszódik, hogy jó csapat vagyunk egyébként, mert amíg mondjuk a Móni a gazdasági, üzleti részében jeleskedik, meg tud menni beszélni az emberekkel, addig én mondjuk kicsit ilyen szakmai dolgokban, vagy szcenikai dolgokban látok jobban, és tudok szólni, hogy próbáljuk ki így, próbáljuk ki úgy, most egy kicsit így, most egy kicsit úgy.
Mennyiben köt titeket a paraván? Tehát ugye kijöttök a paraván elé is, teljes fizikai valótokban, és ott a Móni elesik, vagy ugrál, vagy szökkel, vagy bármi.
Paravánt most csak egy előadáshoz használunk, a kiskakashoz, de ott is csak igazából díszlettartó funkciója van inkább, illetve van rajta egy ablak, ahol a császár kikukkangat a palotájából. De egyébként a mi játékterünk, ugye például Röfinél egy buszmegálló, ami teljes 3D-ben egy buszmegálló, vagy paddal, meg minden, ami egy buszmegállóban van. A Béka királynál pedig egy dobogó, ami egy rétet és egy tavat mutat, vagy ábrázol. Tehát nincs is igazából...
Ez egy olyan speciálisan ehhez az előadáshoz gyártott dobogó, amit így a közepénél félbe lehet hajtani, fölhajtjuk a hátulját, van rajta egy lúkot, alulról ki lehet bábozni, én alákúszok, fölé kúszok, ugrálunk rajta. Tehát ezt a kedves rádióhallgatók, ne úgy képzeljék el, mint egy paravános bábjátékot, ahol nem látszódik a bábszínész, és csak a kesztyűs kezével animál a paraván fölött, mint mondjuk egy Vitéz László játékban, hanem itt a paraván pusztán elválaszt minket a mögöttünk levő tértől, hogy legyen egy homogén háttér mögöttünk, hogy jobban tudjanak ránk figyelni.
Kedves hallgatóim, ismét zene következik, egy rövid zene. Ezt most én fogom kiválasztani. Rolling Stones legyen, vagy Beatles?
Rolling Stones.
Beatles legyen?
Beatles legyen.
És olyan van nekem? Hát mi? John Lennonon van, az jó, nem? Ráadásul rólad szól, Móni, a dal.
Róla?
Igen.
After all, I'm forever in your debt.
Hát azt énekli a John Lennon, hogy szeretlek, és hát elhisszük neki, de nem nekem, sem a Gyurinak, az embereknek énekelte, és nyilván a lelkünk az egyszerre feminim és maszkulin is egyidejűleg. Nagyon sokat beszélgettünk a műsor elején is, meg most a dal alatt is a lélekről. Miszerint a báb akkor működik, ez a bábos katarzis akkor élhető el, hogyha olyan személyes energiát tesztek mögé, mely végül is beazonosítható ti lelketekkel. Tehát, hogyha Gyuriként belemászó, Móniként pedig kis malaccá változik. Egyébként, amikor itt produkáltad a malacet, hát mondom, ennél jobb malac nincs. De jó, hogy nem járt itt erre egy böllér vagy egyebek, mert végül még az elhitte volna, hogy itt valódi malac van. Mennyiben fontos az, hogy a gyerekek szimbolikusan éljék meg a darabot, vagy mennyire fontos az, hogy nagyon konkrétan? Tehát a darabnak van egy üzenete, van egy szövegkönyve, van egy dramaturgiája, van egy vizuális érzékelhetősége.
A gyerekek szerintem teljesen egy direkt módon megélik a darabot. Tehát ők, a szimbólumok nem úgy működnek. Nyilván egy jó rendező, egy jó tervező beépíti a szimbólumokat, hiszen azok univerzálisak. De a gyerek nem azt fogja érzékelni, hogy miért van középpontba rendezve középre valami, vagy nem tudom, bármilyen figura miért olyan, amilyen a gonosz miért néz ki úgy, ahogy, a jó miért néz ki úgy, ahogy, hanem ő beleéli magát, és megy a szereppel együtt. Szóval ő benne van a mesében, hogyha jó a mese, ő elhiszi, ő megy a jóval, ő harcol a lelkében ezt a dolgot, ő átéli, hiszen ettől tisztulunk ugye a színházban, ez okozza a katarzist nekik.
Meg a báb ugye önmagában egy szimbólum. Egy bábot megcsinálnak valamilyenre, és ő függönytől függönyig olyan. És mint szimbólum, ő az érzelmeinken keresztül szól hozzánk. Tehát ha egy fölnőtt báberőadást megnéz egy fölnőtt ember, nem az lesz az első gondolata, hogy ó, milyen érdekes vizuális koncepció, hogy jobbról, balra és föntről re, és a világítás pont olyan rá, hanem egyszerűen a szívével és a lelkével meglátja, megérzi azt a bábot, és egyből van hozzá egy érzelmi viszonya. És ez a zsenialitása a báb műfajnak, mert nincs kecmec, nincsenek szép kacifántos mondatok, az ott megjelenik, te animálod, és azonnal érzelmi reakciókat vált ki, amik sokkal erősebbek tudnak lenni, mint hogyha az ideák ködös rengetegében bókrászunk.
A Cimbora produkción kívül külön-külön vállaltok másfajta társulathoz való ideglenes projektális szerződéseket?
Hát előfordul, igen. Én például direkt, mondtam is a Gyurinak, hogy én örülnék, ha egy kicsit nyitottabbak lennénk. Tehát úgy társulatilag is, hogy több emberrel, többféle emberrel dolgoznánk együtt, meg egyébként is, hogyha kicsit benéznénk más világokba, más rendezőkhöz, más kollégákhoz, mert az ott szakmailag gazdagít bennünket.
És erre a Gyuri mit válaszolt?
Egyetértek vele, meg akkor is egyetértettem vele, tehát igazából mindkettőnek vannak egyéb ügymenetei, amiket csinál. Te?
A pandémia előtt? Ugye, leginkább.
A koronavírus ugye kettébe elvágta az egészet, de hogy nincsen kizárólagos szerződésünk a Cimbora produkcióval, hogy csak ott jelenhetünk meg. Nem is akartunk ilyet csinálni, hogyha valaki csatlakozik hozzánk, vagy szeretne velünk dolgozni, velünk játszani, nyilván tőle se várnánk el. Mert jelenleg a gazdasági felépítésünk nem olyan. Meg valószínűleg nem is vágyunk mi arra, hogy milyen szigorú intézmény legyünk.
Ismét egy bejátszás következik, bejátszás élőben természetesen. Az egyik darabotoknak a harmadik rádiójáték változata következik.
Béka király, harmadik részlet. Kaláp, kaláp, itt vagyok, ragyogok, mint a
A szurok. Korog gólya, apó begye. Hol egy béka? Ide vele!
Jaj, segítség, itt a vész!
Ha, előlem, te el nem mész! Áj! Elkaplak?
Jaj, segítség!
Hiába futsz!
Végem, szent ég!
Csőrre tűzlek, kis barátom!
Én azt biztos meg nem várom! Kifáradtam! Nincs több szusszom.
Hová bújt el jogos jussom? Édes nagycsád, meg nem sértem. Nincs itt béka? Én ezt kérdem.
Béka csak volt. Híre, hamva, tova ugrált. Nézze, arra...
Járatja itt a bolondját, elkapom én zöld grabancát. Adjú, hölgyem, és köszönöm.
Elment végre, nagy öröm.
Hölgyeim és uraim, ez továbbra is az Eklektika című rádióműsor előadása, Móni Gyuri Zoltán a stúdióban. Itt mondhatnám azt, hogy beszélgetünk, de nem, hanem inkább fölvázoljuk ezt a történetet, amelyet Cimbora produkciónak hívnak, és ti vagytok a főszereplői. Ezt meddig lehet ezt csinálni? Tehát van valamilyen, mert mit tudom én, egy nagy bőgős, az a bőgőzhet élete végéig, vagy ez hogy van? Vápszín. De hát a Henrik vagy a Vitéz Lászlónál is láttuk, hogy ott kortalan.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy a bábszínház olyan szempontból hálás műfaj, mint egyébként a színészet, hogy gyakorlatilag bármeddig lehet csinálni, amíg az embert erre a fizikai és a mentális képességei lehetővé teszik, most ezt jól mondom. Tehát nyilván nekünk vigyáznunk kell magunkra,
táplálkozás, hogy... ilyesmi.
Igen, tehát fizikailag is, és pszichésen is, hogy ne égjünk ki, hogy ugyanazzal a tűzzel csináljuk a munkánkat a lelkesedéssel, hiszen mi azért nem csak játszani megyünk fel a színpadra, hanem nekünk azért van egy küldetésünk, hogy egy üzenetet eljutassunk a nézőkhöz. És én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb ez az üzenet annál, mint hogy éppen mi most milyen bábbal, vagy milyen darabot csinálunk éppen.
A hangotok az drámaian prioritást élvez az előadási kerét illetően. Erre hogy tudtok vigyázni?
Ez egy nagyon jó kérdés, mi is sokat gondolkodunk rajta.
Hát a hang... Én pont azon gondolkodtam, amikor jöttünk ide, hogy mit mondanék arra, hogyha megkérdeznék, hogy miben szeretnék fejlődni. És én pontosan azt gondolom, hogy nekem akusztikusan lenne még fejlődni valam, tehát beszédtechnikailag, énektechnikailag. Tehát ez egy olyan dolog, ami, mint a torna, hogy ezt nem lehet abba hagyni. És nyilván nem dohányzunk, vagy nem túl
igyekszünk
sokat.
Nem dohányozni.
Tehát, hogy ezt karban kell tartani, például a hangot. Vagy a karakterhangokon való munka, igen, az még egy fontos.
Van egy általános bemelegítő körünk minden előadás előtt, tehát átmozgatjuk a testünket, egy kis nyújtás, egy kis gerincmozgatás.
Ebben
egy kis
segít, hogy mind a ketten jogáztok, ugye?
Igen.
Igen.
Tehát akkor jogáztok egyet előadás előtt.
Előfordul egy-két testtartás, igen.
Igen.
Mi a kedvenc ászanád, Móni?
Nekem a pratam ászana, pratam.
Elvesztettem a P betűnél a fonalat. Gyuri nálad.
Imádkozó
sáska, igen.
A badrasana.
Jó, B betű, azáig tudtam követni, meg szána.
Pozíció, azt hiszem,
de fejenállás is nagyon jó ászan egyébként.
Mi az, amit mindenképp mondjunk el a Cimbora produkcióról, és idáig nem került szóba? Nyilván vannak jövőbeli tervek, van előadás előkészítés. Három darabot visztek most, lesz negyedik, ötödik. Kírja a szövegkönyveket.
Három és feledik lesz, mert a kiskakast felújítjuk. Az volt az első darabunk 4 évvel ezelőtt, hogyha jól számolok, 4 évvel ezelőtt, és egy kicsit felújítanánk, van még benne potenciál, lett egy csomó ötletünk közben. Kiderült, hogy ki mivel szeretne foglalkozni, fejlődni, úgyhogy a kiskakasnak én most írok egy szövegkönyvet, mert én rájöttem, hogy szeretnék írni. Van egy csomó ötletem, csak még meg kell tanulni. Ugye,
ezeket a szövegeket ki írta, amiket idáig?
Sarkadi Nagy László. Ő írta ezeket a darabokat.
Miért van szükség rendezőre? Mert van rendezőtök is.
Nagyon nagy szükség van a külső szemre. Tehát akármilyen színpadon, akár élő színpadon, akár báb színpadon, igazából rendező nélkül nincs egy kontroll.
A rendező a néző képviseletében ül ott, és amit mi mondjuk nem látunk a nagy löttyös indulattól, mert éppen átélünk valamit hű, de nagyon, akkor nem látjuk, hogy fú, te ezt inkább ne csináld. Na, erre van ott a rendező.
Uh-huh. És elképzelhetetlen, hogy saját magatokat rendezétek tükör segítségével?
Szerintem ez nem is tükör kérdése, hanem inkább annak a kérdése, hogy mi van a fejünkben, amit szeretnénk kiprojektálni a színpadra. Mert rengeteg olyan alkotót ismerek, aki saját magát rendezi, mondjuk egy személyes báb előadásban. És vannak ezek között nagyon-nagyon jó előadások. Szerintem az megint egy más jellegű munka. Amit most mi csinálunk, hogy mi ugye ketten állunk a színpadra, nekünk mindenképpen kell egy külső szem. De az is elképzelhető, hogy egyszer majd én rendezem a Gyurit, vagy fordítva, vagy hogy rendezünk magunknak valami olyat, ami egy belső munkának az eredménye, de azt is megmutatjuk majd valakinek, mielőtt elviszik a közönséghez.
Van közös baráti társaságotok, ahova együtt eljártok esetleg?
Egyikünk se olyan eljárogatós már.
Hát jó, azért vannak közös barátaink.
De vannak közös barátaink, igen.
Nagyon sok közös barátunk van, és oda rendszeresen lejárunk.
És vannak ilyen összejövetelek is? Vagy
Hát igen, amikor visszamegyünk Pápára, akkor mindenképpen beköszönünk ugye a Pegazusba, a volt tanítóinkhoz. Elújságoljuk, hogy éppen mit csinálunk, vagy mit rontottunk el, és jól kinevetjük magunkat, mert ez is a folyamat része, és akkor végiglátogatjuk a régi barátokat.
Hány báb produkció működik Magyarországon SAC per általatok?
Általunk?
Hát hány, mi a véleményed, hogy körülbelül hány báb produkció lehet?
Társulat?
Hát kis társulat, duó, egyéni bábos.
Olyan nagyobb. 50 és 100 között.
Uh-huh. És van kapcsolat, vagy ez kifejezetten konkurencia kérdés?
Van kapcsolat, például Biatorbágyon működik a Láda Fia Báb Színház a Néder Norbival, nyilván mi szoktunk találkozni, beszélgetni, hogyha éppen úgy alakul. Az Államzug társulás is szorosan kapcsolódik ehhez, és a Krisztivel is van egy jó kapcsolat. Tehát a bábosok egyébként nagyon kedves emberek. Ezt azért így, nem tudom, lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, de azért aki bábokkal foglalkozik, annak a lelke...
Gyerekkorát át kellett menteni a felnőtt
korában. Igen, tehát hogy azok általában azok az emberek kedvesek, és valahol gyerek lelkűek, ahogy te is mondod, és... vannak olyan, hát nem is tudom, hogy mondjam ezt, emberek, akik inkább egy zárt körben szeretnek dolgozni, és nehezebben nyitnak, és vannak olyan alkotók, akik könnyebben nyitnak mások felé. Szerintem a bábosok az elsőbe tartoznak. Tehát, hogy a bábos az inkább egy introvertáltabb lény.
Igen, művész normális ember nem lesz, de a bábművész az egy igazán bolond ebből a társaságból.
Ez jó végszó volt, kedves hallgatóim. Vége lett a műsoridőnek. Van-e még esetleg elmondandó...
az, hogy nagy büszkeséggel jelentjük mindenkinek, és világgá doboltatik, hogy közeledik a 100. előadásunk.
Hol lesz?
Biatorbágyon.
Mi Biatorbágyon lesz, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy és szép eredmény, úgy gondolom.
Kedves hallgatóim, Laki Móni Targyuri volt a mai műsor főhőse a Cimbora produkcióval, melynek elérhetősége?
A cimboraprodukció.hu.
És egy Ray Charles nevű előadó fog minket elköszönteni. Örvendek, hogy itt voltatok, remélem, hogy nem éreztétek fáradtságosnak a jelenlétet.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Szépen.
Jó éjszakát kívánok mindenkinek, aki az ismétlés hallgatja, jó reggelt, szép napot, és jövő hét kedden találkozunk élőben ismét. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me.